Rádió Egyetem. Bengi László előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Bevezetés a kultúratudományba.
Tehát akkor szeretném fölvenni a fonalat nagyjából ott, ahol abba hagytam. Múlt alkalommal a médiatudománynak, egy angol száz típusú médiatudománynak a kialakulásáról beszéltem, és azokról a fő fogalmakról, amelyek ennek a médiatudománynak a szemléletmódját jellemzik. Hangsúlyoztam, hogy ez elsősorban Marshall McLuhan nevéhez kötődik, és egy McLuhani hagyományon belül érvényes. Mind az Egyesült Államokban, vagy angol száz nyelvterületen, ha valaki médiatudományt olvas, akkor természetesen sok részterületet fog találni. Későbbi tanulmányaitok során remélem, hogy többel találkozni fogtok szintén. Tehát én most ezek közül egyet ismertettem, de időben egy korai és kezdeményező erejű és sok fogalmában a későbbiek során is érvényben maradó koncepciót. És hasonlóképpen, ha valaki német médiatudományt, mediológiáról fog olvasni, akkor ott szintén mással fog találkozni. Tehát nem az az egy igazság az, amit én elmondtam, ezt most is szeretném hangsúlyozni, hanem egy példát emeltem ki, szerintem fontos és releváns példát, ami segíthet majd a későbbiekben is más médiaelméleti koncepciók megértésében, de semmiképpen nem akarom ezt úgy beállítani, tehát hogy ez a végleges és lezárt épülete lenne a médiatudománynak. Tehát erről szóltam, és ami ebben a témakörben még hátra van, amelyről egy picit szeretnék beszélni, az már igazából a példák felé halad, hogy hogyan is gondolták el a korai médiatudomány, angol száz médiatudományban, kicsit a könyvtörténet felől, milyen típusú mediális váltások zajlottak le a történelem során. Nyilván ezek közül egy-kettőről fogok szólni. Elsősorban én az olvasás kapcsán fogok ezekről a mediális váltásokról beszélni. Tehát az olvasás történetében az írásbeliség, az írásnak, a könyvnyomtatásnak a mediális feltételrendszerei között milyen váltásokról beszélhetünk, és ennek milyen következményei vannak, vagy milyen szemléleti velejárói vannak. Hiszen ha hihetünk az angol száz médiatudománynak, akkor azt állította, hogy azáltal, hogy megváltoznak a feltételek, megváltoznak a keretek, annak szemléleti hatása is van, tehát onnantól kezdve máshogy fogunk olvasni, máshogy fogunk értelmezni dolgokat, más fogalmaink lesznek arról, hogy mit is csinálunk az olvasás, a hallgatás, a szövegértés, a szövegbefogadás során. Tehát alapvetően a nyelvi kommunikációról alkotott képünket is a mediális feltételek változása az befolyásolja, illetve módosítja. Tehát ezért is lehet érdekes, vagy lehet fontos erről szólni. Azt a kérdést már korábban más szempontból érintettem, de itt is többen foglalkoztak vele, és természetesen egy fontos választóvonalat jelent, szóbeliségnek és írásbeliségnek az átmenete. Tehát egy más típusú tudást takar, és más módon gondolkodik az értelmezésről és az értésről, a szövegalkotásról, a szóbeliség körében mozgó kultúra, és máshogy gondolkodunk erről akkor, amikor az írásbeliség körében járunk. A szóbeliség esetében az, amit ismeretnek tekintünk, az folyamatos újrakimondásra van utalva, hasonlóan ugye a ritusok esetében, tehát ugye a rituális koherenciáról beszéltem korábban, ami a társadalmi kohéziónak és a társadalmi tudásközvetítés rendszerének egyik formája volt. Most egy mediális feltételrendszer felől is, ha alapvetően a szóbeliség a tudás átadásának a formája, akkor itt is a tudás, az anyag, az ismeretek, azok folytonos újrakimondásra vannak utalva, egy ismétlésben történik meg, egy állandó ismétlésben történik meg a tudásnak az átadása. Ennek magának az ismeret fogalmára nézve legalább két szempontból, persze sokkal több szempont, legalább két szempontból van komoly következménye vagy relevanciája. Egyfelől, ha a tudás az a szóbeli kimondásban él, akkor ez azt is jelenti, hogy a tudás nem vagy jóval kevésbé tárgyiasul, mint ahogyan azt az írásbeliség esetében tapasztaljuk. Tehát a tudás az jóval kevésbé egy tárgyiasult tudás, jóval inkább valamilyen a belsőhöz tartozó, a belsővel szoros kapcsolatban álló tudásnak a benyomását kelti, és ilyen értelemben nem olyas valami, ami elsősorban tárgyi jellegű tudásnak nevezhető. Tehát nem lexikai tudás, amely szótárakba, enciklopédiákba, lexikonokba lenne belefoglalható. Tehát nem ez a tárgyi aspektus a meghatározó, és olyas valamit jelent a tudás ehhez szorosan kapcsolatban, hogy nem lehet egyszerűen tehát utána nézni, nem lehet kikeresni. Tehát ebben az értelemben nem egy ilyen megragadható tárgyként tekinthetjük, amely beletehető egy rendszerbe. Ennek megfelelően ez a fajta tudás jóval kevésbé rendszerezett abban az értelemben, ahogy a racionális rendszerezésnek a kritériumait elgondoljuk. Másik oldalról viszont az a kényszer, hogy folyamatosan újra ki kell mondani azt, amit tudunk, hogy ezáltal tovább tudjuk adni. Ez maga után vonja a szóbeli kultúrákat jellemző sajátos mnemotechnikai emlékezeti formákat. Tehát kialakulnak olyan formái a szövegalkotásnak, amelyeknek az az alapvető céljuk, az a funkciójuk, hogy a szöveg átadását segítsék, a szöveg megjegyzését és újramondását segítsék. Bizonyos, tehát a leginkább, amit ide szoktak sorolni, az mondatsémáknak, gondolatritmusnak a megjelenése, refrénnek, rímnek az alkalmazása, ami ugye a hívórímen keresztül segíti azt, hogy emlékezzünk arra, ami a válaszrímet fogja jelenteni. Hasonlóképpen a ritmikus formák is, bevett formuláknak a használata szintén. Ilyen elemek, tehát olyan mnemotechnikai elemek, amelyek a emlékezést segítik, és amelyre a szóbeli előadásmód támaszkodik, amelyek nyomán tud kibontakozni. És ez persze azt is jelenti, hogy szóbeli átadásnak nagyon átadásban megjelennek bizonyos sémák, és ezek a sémák, ezek meg fogják határozni azokat az összefüggéseket, amelyeken belül az egyes elemek elgondolhatóak. Tehát maga az, hogy a szóbeli kimondás feltételezi, hogy az emlékezetnek szüksége van egyfajta segítségre. Tehát szóban mondok ki valamit, tehát emlékeznem kell arra, nem látom leírva, emlékeznem kell rá, ezért szükségem van az emlékezetemnek valami támasztékra. Ez emlékezetnek ez a támasztéka, ez formuláknak, sémáknak, mondatszerkezeteknek az ismétlődését fogja eredményezni, ami pedig azt jelenti, hogy a tudás is bizonyos sémáknak az érvényesülését foglalja magába, mint egy kaptafára fognak történni bizonyos dolgok. Ez szorosan összefügg azzal, hogy ezekre az emlékezeti formákra szükség van a memóriánknak a segítése véget, annak a segítéséhez, hogy újra ki tudjam mondani azt, ami nem tárgyiasult formában, hanem az ismétlésben és a kimondásban létezik. Ez alapvetően, ugye nagyon röviden és persze nagyon felszínesen és sokkal bonyolultabb összefüggésekről lehetne szólni, tehát ami a szóbeliség körét meghatározza. Az írásbeliség ehhez képest ugye radikális váltást jelent, hiszen immár az a tudás, amelyet átadni, átörökíteni kell, vagy lehet, az megjelenhet írott formában, tehát ez leveszi a terhet az emlékezetről. Nem kell rá pontosan emlékeznem, nincs szükség olyan mnemotechnikai formákra, mint amelyek a szóbeli ismétlésnél fennállnak, úgymond a kívülről való megtanulást segítik. Ugyanakkor az érzékszervek rendszere is átalakul ennek révén, ahogy az írásbeliség kerül előtérbe, értelemszerűen a látás kerül előtérbe a hallás rovására. Tehát a tudást, azt nem annyira a biztos tudást, már nem annyira a hallomás fogja szolgáltatni, nem azt fogjuk feltétlenül biztosnak tekinteni, amit hallunk, hanem maga a látvány fog egyfajta garanciát jelenteni, hogy na akkor ez megtörtént, vagy na akkor ennek van valamilyen érvénye, vagy valóságossága. Valóban azokban az esetekben antropológusok vagy folkloristák megfigyelték, hogy ott, ahol egy közösség vagy egy közösség valamely tagja nem mélyen találkozik, nem gyakran találkozik az írásbeli kultúrával, hanem csak kezd belépni ebbe a kultúrába, tehát kezdi elsajátítani az írásbeliségnek a formáit, akkor hajlamos arra, hogy azt gondolja, hogy ami le van írva, az szükségszerűen igaz is, az úgy történt. Tehát annak rögtön egy tekintélyt kölcsönöz, rögtön egy igazságot kölcsönöz, és egyébként hasonlóképpen a elektronikus kultúrákban is ez megjelent, tehát hogyha valamit úgymond a tévében látunk, akkor az az igazság. Tehát akkor az úgy van, azt elhisszük. Hát ennek a legjobb példája ugye az, amit talán már én is említettem, azt hiszem ezen az órán, de ha nem, akkor most újra, vagy akkor említem, vagy újra említem, amikor ugye Magyarországon, hát nem hiszem, 80-as években volt talán a tévében egész az Izaura című sorozat, ugye, ami a brazil rabszolga lánya, ami történet, ami hasonló volt, és ugye Magyarországon gyűjtés indult arra, hogy Izaurát megvásárolják, úgymond felszabadítsák ezáltal a pénz által. Vagy hasonló módon láthatjuk azt is, ugye, amikor a Dallasban ugye Bobby Ewing meghalt, akkor ugye többen öngyilkosok lettek, mert nem tudtak igazából, tehát ténylegesen öngyilkosságot követtek el bánatukban, mert ugyanúgy gyászolták, vagy olyan mértékben tragikusnak tartották Bobby Ewingnak a halálát, hogy erre nem tudtak másképpen reagálni. Nyilván ezek kirívó esetek, de jelzik azt, hogy amikor egy kultúrában egy másik médium megjelenik, akkor először általában persze találkozik egy elutasítással. Tehát a legelső egy új médium esetében az, hogy elutasítja, hogy ez nekünk nem kell, ez ami új van, ami gyanús. De amikor már nem ez az aspektus jelenik meg, tehát nem a gyanakvás, hanem kezdünk beleszokni a gyakorlatába, kezdünk bele szocializálódni ennek a médiumnak a közegébe és a használatába, akkor meg hajlamosak vagyunk aló másik oldalára átesni, és túlzott, kitüntetett jelentőséget tulajdonítani neki, és azt mondja, akkor ez az igazság, tehát ami itt van, az igazság. Vagy hasonló példa lehet, és ezek ugye már nem is annyira régi példák, hogy a X-akták, ez az X-aktáknak ugye ez a híres mottója, hogy az igazság oda át van, ez szintén több öngyilkosságnak vált a búcsúlevélben megjelenő okává, hogyha ez a film azt mondja ki, hogy az igazság oda át van, akkor mi megöljük magunkat, hogy ezt az igazságot, ami oda át van, azt megtapasztalhassuk. És hát csak úgy juthatunk el nyilván, hogyha öngyilkossal tartunk végre. Hát egyik oldalról megmosolyogtató a gondolat, mert másik oldalról nyilvánvalóan nagyon tragikus, de ezek megtörtént események. De hasonlóképpen nemrég hallottam egy jogász ismerősömtől, hogy hát ő jogász, és ő ezen minőségében úgy döntött, hogy a Facebookon nem kíván semmilyen adatot megosztani magáról. Ő erre jogi megfontolásokból jutott, és elég sokat utazik, de ilyen rövid időkre elmegy, tehát ez a hobbi, hogy elmegy városokba is megnézi, és ő panaszkodott arról, hogy a munkatársai nem hiszik el azt, hogy ő bizonyos helyeken járt, mert nem tett ki magáról fényképet a Facebookban. Na most ugye erre elgondoltam, hogy meggyőző, tehát gyorsabban elhiszik azt az emberek, ha valaki fogja a Photoshop nevű programot, letölt az internetről egy képet Dubájról, belerakja magát egy másik fotóból, és kiposztja, hogy én most itt vagyok, gyerekek, gyorsabban fogják elhinni, mint hogyha egyébként ezt nem ott osztja meg, hanem személyesen elmeséli és elmondja. Tehát ez is azt jelzi, hogy a mediális közegnek könnyen tulajdonítunk a saját gyakorlatunkban egy olyan kitüntetettséget, hogy ami ott megjelenik, azt tekintjük az igaznak. És ez mind a mai napig, tehát többféle médium esetében mind a mai napig megfigyelhető, és azt gondolom, hogy persze most ugye ezek a kirívó példák, vagy a mulatságos, néha mulatságos példák, de nem biztos, hogy szerencsés, ha azt gondoljuk, hogy mi magunk teljesen mentesek lennénk ettől a hozzáállástól. Tehát valószínűleg ránk is ilyen módon tudnak sok esetben hatni a médiumok. A médiumoknak bizonyos csábítása a mi esetünkben is érvényesülhet. Na akárhogy is, ez most tulajdonképpen elkalandoztam valahonnan, mégpedig onnan, hogy a szóbeliségből átjutottam az írásbeliségbe, és ugye az írott szövegnek a tekintélye kapcsán hoztam ezt a példát, hogy legalábbis jól emlékszem, akkor onnan kanyarodtam el. Ugyanakkor A különösen McLuhan és az ő nyomdokain haladó médiatudomány az azt mondja, hogy ennek ellenére, hogy az írásból is ez egy nagyon fontos váltás, ami az olvasást illeti, van egy ennél talán fontosabb változás is, ez pedig a hangos olvasásból a néma olvasásba való átmenet. Ennek általánosságban tekintve legalább akkora jelentősége van, mondják McLuhanék, mint a szóbeliségből az írásbeliségbe való átmenetnek, és az olvasás tekintetében pedig még több jelentősége van. Tehát a hangos olvasásból a néma olvasásba történő átmenetnek. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Jól tudjuk, vagy hát tudható az, hogy kezdetben meghatározó volt a hangos olvasás, és fokozatosan jelent meg, illetve nyert teret a néma olvasás. Tehát a középkorban alapvetően a hangos olvasás volt domináns, és az, amikor a néma olvasás került előtérbe, az szorosan kötődött a könyvnyomtatásnak a megjelenéséhez. Persze ekkor már a néma olvasás nem újdonság volt, de a döntő lökést, hogy ma már általában inkább némán olvasunk, ezt a döntő lökést, tehát hogy teljesen megváltozott a hierarchia, a dominancia, ezt a könyvnyomtatás adta, vagy a könyvnyomtatás teremtette meg annak a mediális feltételeit, hogy a néma olvasás válhatott dominánssá. Tehát megint tulajdonképpen egy mediális váltás nem szükségszerűen jár együtt ugye a hangos olvasás, néma olvasás kettősével, de mégis egy mediális váltáshoz kötődik az, hogy a hierarchiája a dolgoknak, az a mező, amelyben mozgunk, az átstruktúrálódik, átszerveződik, és most már az lesz domináns, ami korábban a ritkább eset volt. Mi jellemzi a hangos olvasásnak, és mi a néma olvasásnak, tehát általánosságban a nyomtatott szöveg olvasásának a folyamatát, illetve a szemléleti keretét. A hangos olvasásra elsősorban azért volt szükség, mert a hangos olvasás egy értelmezést jelentett már, vagyis éppen az írott szöveg, az írott szövegnek volt egy nagyon erős távolsága az olvasótól, egy nagyon erős idegensége, vagy ha tetszik, ezt úgy is mondhatnám, hogy az a tárgyiasság, tárgyiasulás, ugye a szóbeli kultúrában nem volt meg, kezdetben az írott szövegeknél nagyon erős volt. Ennek írás történeti okai vannak, tehát számos olyan mozzanat a sajátossága az írásnak, amely a kiolvasást segítette, az csak lassan, egy hosszú folyamat eredményeként alakult ki. Milyen ilyen sajátosságok vannak, amelyek számunkra magától értetődőek, de nem voltak mindig azok. Mondjuk azt, hogy a szavakat szóközzel választjuk el. Ez a szóköz az nem volt mindig, nem volt jelen mindig az írás, mert nem mindig szavakra tagoltan írtak. Márpedig, ha most belegondolunk abba, hogy nincs mondjuk szóköz, akár ma egy nyomtatott szöveget kapnánk szóköz nélkül, nem lenne olyan magától értetődő azt elolvasnunk, és megértenünk, hogy miről van benne szó. Hasonlóképpen az interpunkció, a központozás is hiányzott. Ez is folyamatosan jelent meg, és bővült a központozásban használt jeleknek a száma, ami megint csak orientál minket. Vagy például ugye a nagybetű, kisbetű különbség, de mint ugye a spanyolban viszont ugye mondjuk a kérdőjel az ugye a mondat elején is van, hogy már ott lássuk azt, hogy mit fogunk olvasni. Tehát a pont nagybetű jelzi, hogy új gondolati egység kezdődik, az írásjelek jelzik, hogy ez most kérdés vagy felkiáltás, és a többi. Tehát az, hogy írásjeleket használunk, ez szintén az írás történetnek egy hosszú folyamataként állt elő. Hasonlóképpen az is egyébként, hogy minden hangot, vagy majdnem minden hangot jelölünk szintén. Most valaki ugye a héber nyelvre gondol, a bibliai szent nyelvre, ott a magánhangzók jelölése alapvetően hiányzik. Tehát az mással hangzó jelölő írás, tehát annak, aki olvas, megint csak nem kell magyarázni talán, hogy mennyire bonyolult feladat, mennyire nagy feladat megérteni. Tehát folyamatosan az írás története során egyre több olyan mozzanat alakult ki, egyre több olyan jelenség jelent meg, ami mai írás felé vezetett, és azt szolgálta, hogy egyre könnyebben legyen elolvasható az, amit leírtak. Egyre kevesebbet kelljen azon gondolkoznunk, hogy ez miképpen silabizálható ki. Most hol van a szó eleje meg a vége, hol van a mondat eleje vége és a többi. Tehát számos segítséget kapunk a mai írásrendszerünk által. És van még egy fontos tényező természetesen, az ugye a külalaknak a tényezője. Hát én néha szoktam ugye írásbeli, majd nálatok is fogok találkozni a vizsga írásbeli részével, tehát nem minden esetben egyszerű ezt ugye kitalálni. Néha én is nézek egy szót, és akkor úgy tanakodom, hogy ez körülbelül mire hasonlít, és abban a kontextusban mi fordulhatna elő. Tehát maga az íráskép is bonyolultá teheti a kiolvasást. Persze mondjuk egy kódexet azért a szerzetesek szépen másoltak, de akkor is nem tudtak mondjuk minden betűt szabványosan ugyanúgy írni. Tehát nem volt minden A betű ugyanolyan. Jó, nem volt nagy a különbség, de a nyomtatott szövegben viszont tök ugyanaz az A betű. Már hogyha ugyanazt a betűtípust használják, mondjuk ezt szoktuk meg, hogy egy könyvben ugyanaz a betűtípus van, és akkor tényleg minden A betű az tényleg teljesen ugyanaz az A betű lesz, tehát nem kell azon gondolkodnunk a második A betűnél, hogy ez most milyen betű lehet. És két példát szeretnék megint csak mondani. Az egyik az egy személyes tapasztalat, nem olyan régen jelent meg egy könyv, és lehet, hogy majd ti is találkozni fogtok esetleg a tanulmányaitok során vele. Én is szívesen adtam volna belőle egyébként olvasmány, csak végül is több okból nem emellett döntöttem. És ennek a könyvnek az a sajátossága, hogy minden, hát most pontosan emlékszem fejből, hogy minden I és A betű dőlten jelenik meg, tehát úgynevezett kurzív betű, míg egyébként a szöveg az álló betűkből áll. Tehát bizonyos betűk, de következetesen ezek a betűk máshogy, más betűtípussal vannak szedve. Nekem nagyjából fél oldal után megfájdul a fejem, amikor olvasom, mert borzasztó zavaró, hogy bennünk van az a várakozás, hogy a nyomtatott szövegben az valahogy van írva, akkor az úgy van írva, és mondjuk a kurzíválás az egy speciális funkcióval bír. És ha azáltal, hogy össze vannak keverve különböző betűtípusok, hát én számomra ez egy radikális nehézséget okozott, és idegenséget okozott a szöveg olvasása kapcsán. Tehát itt is az, hogy a betűtípusoknak a szabványosítása, a könyvnek az esztétikai megjelenése, ami a tipográfia művészetének, de egyáltalán területének az egyik feladat, hogy a könyv az esztétikus legyen, ez nem csak egy gyönyörködtető funkcióval bír, hogy szép legyen, azzal a funkcióval is, hogy könnyen és jól lehessen olvasni. És ha ez nem teljesül, akkor bizony problémák léphetnek föl, mind a mai napig, ha ilyen technikai problémák adódnak, hogy a nyomdában a fájl az egy kicsit megsérül, és ez a sérült fájl, ez bizony olyan jelenségeket eredményez, ami hát furcsa olvasási tapasztalattal bír. Hát a másik apró tapasztalat, ugye ez az írások kiolvashatósága véget. A egyik régi ismerősöm, konkrétan volt magyar tanárom, ő tanít Magyarországon az egyik ilyen amerikai college-ban is, és hát ő panaszkodott, hogy hát ő ugye kézzel kér beadandó dolgozatokat, vagy lehet, hogy még az régebben panaszkodott, és nem volt még akkor annyira ugye digitalizálva a környezetünk, és nem volt magától értetődő, hogy mindenki laptoppal érkezik, akár még az Egyesült Államokból is. És tehát lényeg az, hogy kézzel írtak dolgozatot, amihez a diákok nem voltak hozzászokva, hogy a beadandó dolgozataikat kézzel készítsék el. És mondta, hogy kapott olyan dolgozatot, amelyben ő nem tudott másképpen értelmezni, mint hogy van egyenes vonal, és abból vannak lefelé meg fölfelé mutató kunkorok. És lényegében azt mondta, hogy nagyon szép volt, de és adott rá valamilyen jegyet, de tulajdonképpen úgy a 15-20%-át tudta elolvasni, mert számára ilyen teljes rejtély volt. Miközben egyébként mondjuk, tehát úgy szabványosított volt, mert hogy ugyanazok a kunkorok ismétlődtek benne, de ennek ellenére a kézírás ilyen megfejthetetlen módon tűnt elő. Az már megint más kérdés, de az más lapra tartozik, amikor bátrabb egyetemisták esetleg megkísérlik azt, hogy a szemináriumi dolgozatnak van bevezetése és befejezése, de közben ugye egy halandzsa szöveg van bemásolva, mert a tanár úgyse olvassa el. Hát ehhez már bátorság is kell, hogy valaki ezt megpróbálja, de hát lehet vele kísérletezni persze. Ha a tanár nem olvas el, akkor erre ugye lehet jelest kapni. Na mindegy, ez már egy tényleg nem ide tartozó példa, hanem ami fontos, lényegesebből, tehát az az, hogy önmagában az írásbeliség még nem segítette az olvasást, illetve egyszerűen a kiolvasást, tehát a legegyszerűbb szövegolvasási feladatoknak a végrehajtását. Ez volt a legfontosabb oka annak, hogy az írásbeliség időszakában, kezdetben a hangos olvasás volt meghatározó. Ehhez persze azért az is társult, hogy mondjuk nem mindenki tudott olvasni, például akár egy szerzetesi közösségen belül is. Néha egyébként még a kódex másoló sem feltétlenül, mert hogy le lehet másolni szöveget úgy, hogy nem értek bőle semmit, tehát mint esztétikai tárgyat. Tehát, hogy nem mindenki tudott olvasni, és nyilván a hangos olvasás révén ugye a leírtak azok számára is hozzáférhetővé váltak persze, akik nem tudtak olvasni. Tehát ennek is szerepe volt a hangos olvasás jelentőségében vagy elterjedtségében. Viszont a hangos olvasásnak a dominanciája az bizonyos következményekkel is járt, tehát bizonyos szemléleti jegyeket is az olvasáshoz társított. Egyfelől az, ami itt megjelenítődött a hangos olvasás révén, az azáltal, hogy hangot kapott, megszüntette ezt az elidegenedett tárgyszerűséget, és valami élőként és elevenként mutatkozott meg. Tehát a hangadásban mindig volt valami elevenség, hogy ami tudás, az itt sem pusztán valami tárgy. Itt sem a lexikonnak a része, hanem azért fontos, amit olvasunk, mert az valahogy jelenlévőként olvasuk. Valahogy elevenként jelen van a mindennapjainkban, vagy jelenlévővé válik a mindennapjainkban. Tehát nem a holt lexikon vagy szótár, amit néha esetleg előveszünk, de egyébként valamilyen ilyen tárgyi dologként porosodik. Tehát van valami élő, eleven jellege. Ehhez kapcsolódóan sok szempontból van egy társas jellege is, hiszen a hangos olvasás, bár persze lehet magányosan is űzni, de mégiscsak a hang az ugye a másik által meghallható, és így, amit olvasunk, az nem pusztán egy individuális jellegű tevékenység, nem pusztán egy individuális tartalom, hanem egy olyan tartalom, ami egy közösségre utalt. A közösségnek a tudása, a közösségnek a kincse. Tehát eleve a tudásnak van egy kollektív, egy közösségi jellege, akkor, ha az olvasás alapvetően hangos olvasást jelent. És a néma olvasás mondjuk ehhez képest csak speciális esetekben ritkábban fordul elő. Tehát ez jelzi a tudásnak a közösségi jellegét. És a közösségi jellegéből a tudásnak következik akár az is, ugyanakkor, hogy van egy bizonyos ellenőrizhetősége is ennek a tudásnak. Tehát, hogy ami a közösségnek a tudása, az egy közösségileg elfogadott és elismert tudás. Tehát nem valami rejtett, megint nem valami pusztán az individuumra jellemző, hanem alapvetően olyan, amire rá van ütve úgymond a pecsét, hogy igen, ez a közösség egésze számára fontos tudás. Tehát ez is ezt a kollektivitását, társias jellegét erősíti meg. Ezzel szemben a néma olvasásnak az előtérbe kerülése az jóval inkább úgy tekint az olvasottakra, mint amelyek nem állnak a közösségnek az ellenőrzése alatt. Tehát más típusú ellenőrzési feladatokat, ha az ellenőrzésnek más típusú működését írja elő, megjelenik, ha tetszik, a cenzúrának a szükséges, mert úgy szükségessége, hogy ha ellenőrizni akarunk valamit, akkor cenzúráznunk kell, úgymond. Tehát a hatalom számára már nem mondhatja azt, hogy hát úgyis hangosan olvasnak, tehát kiderül gyorsan az, ha valaki tiltott dolgot olvas, hanem már cenzúrázni kell, azt ellenőrizni kell azt, ami írott. Tehát kialakul a hatalomgyakorlásnak, a cenzúrázásnak egy más típusa, egy más formája. Az ellenőrzésnek egy más formája. Emellett pedig a tudás azért már nem kollektív, hanem sokkal erőteljesebben individuális jellegűnek tűnik föl. Felértékelődik az individuumnak a szerepe, az egyénnek a szerepe. És ez nem csak az olvasásban van így, hanem egyúttal felértékelődik a szerzőnek a szerepe is, tehát a tudás maga, mint individuális, az olvasó számára is individuális tudást jelenthet, de a szerzőtől származó tudást is jelent. Tehát megjelenik a szerzőségnek a fogalma, már kíváncsiak arra, hogy ki a szerzője az adott műnek, és ezzel a szerzővel, mint individummal hozzák a művet összefüggésbe, és maguk is individuálisan sajátítják el, vagy mérlegelik a némaolvasás során. Tehát a némaolvasás már se a szövegalkotás felől nem kollektív, se a befogadás tekintetében nem kollektív jelleget vagy sajátosságot fejez ki. Ez összekapcsolódik egy műfaji váltással is. A középkorban nagyon gyakoriak voltak az olyan típusú glosszák, illetve művek, amelyek számos szerzőtől tartalmaztak bejegyzéseket, széljegyzeteket. Tehát ugye a szerző nevét sokszor nem is tüntették fel, és valóban a művek nagyon sok esetben nem egy szerzőhöz kötődtek, hanem kompiláltak voltak, kiegészítettek voltak, kommentáltak voltak. A kommentár műfaja, a glossza műfaja, az jelzi azt, hogy a tudás valóban egy közösségi hagyomány. Ezzel szemben a könyvnyomtatásnak a megjelenésével a reneszánsz kultúrában, pedig a reneszánsz elindulásával egyre nagyobb szerepe lesz annak, hogy ki is az a szerző, akitől ez származik, ki is a szövegnek az alkotója. Nem arról van szó, hogy korábban nem ismerünk szerzőket, de megváltozik a státusza a szerzőnek. És megváltozik az, ahogy elvárjuk azt, hogy a szerző kezelje a forrásait. Tehát a forrás kezelésnek a szabályai is döntő változáson mennek keresztül. Tehát az individualitás jelentősége több szinten is megjelenik. Ráadásul ez az individualitás, ez sok szempontból egy ilyen meditatív jellegű olvasás közegében megteremtődő individualitás. Tehát a hangos olvasásnak van egy közösségileg megszabott ritmusa, menete, bizonyos értelemben rítusa. A néma olvasásban én választom meg az olvasásnak a ritmusát, a sebességét, és én választhatom meg azt, jó esetben dönthetek, más esetben nem döntök, csak úgy esik, hogy mondjuk elgondolkodok valamit. Úgy gondolom, hogy ott meg kell állnom, és át kell gondolnom azt, hogy mi is az, amit olvastam. És ezek a megállások, az átgondolásnak ez a formája, ezt az individualitást egy ilyen meditatív, gondolkodó individualitásként vagy szubjektumként hozza létre. Ha tetszik, az olvasás nem csak egy kifelé tekintő folyamat, hanem egyúttal egy befelé tekintő folyamattá is válik ezáltal a meditatív lehetőség vagy jellegzetesség által. Nyilván ez persze a reneszánszban a humanista tudósokat jellemző olvasásmód, de magában foglalja a lehetőségét annak, hogy ez mások is ilyen módon olvassanak. Talán ezek voltak a legfontosabbak, amelyeket a néma olvasás révén a tudás sajátosságainak megváltozásában nyomon követhetünk, vagy megragadhatunk. Ugyanakkor a néma olvasás elterjedése, az további változásokat is lehetővé tett. Ugye lehetővé tesz a néma olvasás egy sokkal gyorsabb olvasást, mint a hangos olvasás. Tehát már ugye nem kell a hang, a artikuláció sebességéhez igazodnunk, nem kell figyelnünk arra, hogy a másik is megérthesse, felfoghassa azt, amit mondok, hanem gyorsan, akár gyorsan is tudok haladni. Ezáltal nő azoknak a könyveknek a száma, amelyek mondjuk elolvashatóak és elsajátíthatóak. Tehát kialakul az a lehetőség, hogy egyre több és több könyvet olvassunk. Vagyis kezd átalakulni az olvasásnak a gyakorlata abban az értelemben is, hogy az intenzív olvasást kezdi felváltani sok esetben az extenzív olvasás. Mit jelent ez a két terminus? Az intenzív olvasás esetében ezt úgy gondoljuk el, hogy egy vagy néhány könyvet olvasunk sokszor újra, és ezekben a könyvekben próbálunk meg elmélyedni. Ezeket próbáljuk meg alaposan tanulmányozni és alaposan megismerni. Nyilván mondjuk a Bibliának az olvasása, vagy az imádságos könyvek olvasása az egy ilyen típusú intenzív olvasást jelent. Míg az extenzív olvasás az pedig egy olyan olvasási gyakorlat, minél több könyvet olvassak el. Tehát nem egy könyvet olvasok sokszor, hanem újabb és újabb könyvekre vagyok kíváncsiak. Ez az érdeklődésnek egy más típusát jelenti, tehát nem azt, hogy van egy könyv, és akkor ehhez viszonyítva akarom minél jobban megérteni önmagam, nem ennek a könyvnek a keretei között próbálom meg minél jobban elhelyezni önmagamat, és nincs egy ilyen szilárd keret, egy viszonylag jól kijelölhető keret, amelyen belül magamat meg kell találnom, hanem újabb és újabb dolgokra vagyok kíváncsi, hogy hát ha azáltal értem meg jobban magamat. Tehát éppen, hogy nem a keretek között akarok maradni, hanem azt mondja, lehet, hogy vannak olyan keretek, amelyek között még jobban ki tudom magamat teljesíteni. Tehát az önkeresésnek a folyamata itt már nem egy adott értelmezési kereten belül történik, hanem azt keresem, hogy milyen más területeken tudom megérteni, vagy jobban megérteni, területek révén tudom jobban megérteni önmagamat. Tehát megváltozik részben az önismeretnek a jellege akkor, amikor a néma olvasás előttérbe kerülése után majd az intenzív olvasást egyre inkább extenzív jellegű olvasási gyakorlat váltja fel. Tehát ez nem együtt történik a hangos olvasásból, a néma olvasásból való átmenettel, hanem a néma olvasás dominánssá válása teremti meg a lehetőséget, az intenzív olvasási gyakorlatot egyre inkább egy extenzív olvasási gyakorlat váltja fel. Tehát egyfelől az önismeretnek a jellege megváltozik ezáltal. Az önkeresésnek az útja és a módja megváltozik ezáltal. De megváltozik ezáltal az is, ahogyan a társadalmi státuszról lehet gondolkodni. Ha ugyanis a társadalmi státusz kijelölőjévé nem a születés válik, tehát nem születési előjogok határozzák meg a társadalmi státuszt, hanem műveltség, akkor ez a műveltség ezen extenzív olvasás révén érhető el. Tehát a művelté váláshoz persze nem elegendő az, hogy valaki sokat olvasson, de az egyik alapvető feltétele a művelt, ahhoz, hogy én művelt legyek, hogy sokat olvassak. Ehhez gyorsan kell olvasnom, tehát egy extenzív olvasási gyakorlatot kell részben legalább követnem. Viszont, ha képes vagyok olvasni és gyorsan olvasni, akkor ha nem is születtem úgymond nemesnek, de azáltal, hogy művelődöm és sokat olvasok, fölemelkedhetek a polgárság rétegébe. Tehát a polgárságba való fölemelkedésnek legalábbis a kulturális műveltségbeli lehetőségét nyitja meg és teremti meg az extenzív olvasás gyakorlata. Persze ugye nem, nyilván ez sokkal összetettebb, tehát nem arról szólt ez történetileg, hogy valaki szabadon úgy dönthetett, hogy akkor ő most sokat fog olvasni, és akkor ő majd művelt polgár lesz, hiszen számos egyéb dolognak természetesen a függvénye, de ha valaki ebbe a helyzetbe, tehát a körülmények szerencsés összejátszása folytán ez lehetősége volt, akkor az valóban az olvasás által megszerezhetett olyan műveltséget, amelyet polgári műveltségnek szokás mondani. Tehát ilyen értelemben műveltség, extenzív olvasás és a polgári műveltségnek, mint egyfajta ideálnak vagy normának a kategóriája is szorosan összefügg egymással. Mi nyilván nagyon sok aspektusáról lehetne beszélni ennek, de lehetne szólni arról is még, hogy a könyvformátumnak, a kódexformátumnak a kialakulása a tekercshez képest a szintén jelentős változásokat hozott az olvasás gyakorlatában, és a többi. Erről részletesebben én most nem szeretnék beszélni. Talán azt remélem, hogy azt sikerült jeleznem, hogy a írásbeliség, illetve a könyvnyomtatás milyen következményekkel járt részben. És természetesen a McLuhan kapcsán már említettem is, és most is föl kell hívni a figyelmet, vagy föl szeretném hívni a figyelmet arra. McLuhan azért beszél tipográfiai emberről a könyvnyomtatás kapcsán, azért hangsúlyozhatja a néma olvasásnak a jelentőségét a könyvolvasásban, mert ő úgy gondolja, hogy már egy korszakváltás, megint egy mediális váltásnak a küszöbén áll, vagy már talán át is lépte ezt a küszöböt, és egy elektronikus korba való belépésről beszél McLuhan. Ezt az elektronikus kort, pedig sok szempontból ugye más jellemzi. Más mediális feltételek, és ennek megfelel más felfogás jellemzi, mint a tipográfiai kort. És a tipográfiai ember helyett néma olvasás, némán olvasó embert jelent, könyveket olvasó embert, alapvetően extenzíven olvasó embert jelent, művelt embert jelent, individuumot jelent, sok szempontból egy magányos embert, aki ugye olvas és nem közösségi kapcsolatokat épít. Ezzel szemben a digitális vagy elektronikus kort nagyon más mozzanatok határozzák meg. Az elektronikus kor McLuhan szerint, illetve a követői szerint, az angol száz médiatudósok egy része szerint egyfajta új szóbeliségnek a korát hozza el. Tehát míg a könyvnyomtatással kialakult mechanikus kor és tipográfiai ember számára a könyvek voltak a középpontban, a könyvek voltak meghatározóak, az elektronikus korban immár nem a könyvek kerülnek meghatározó szerepbe, hanem az elektronikus, tehát nem a nyomtatott médiumok, hanem az elektronikus média vagy médiumok kerülnek középpontba. És ezek az elektronikus médiumok, amelyek középpontba kerülnek, bár nem mindegyik a szóbeliség irányába hat, de döntően mégis visszahozzák a szóbeliség jelentőségét. Itt hát természetesen olyan evidens változásokra lehet utalni, mint már McLuhan korában is, és őt megelőzően a telefonnak az elterjedése, ami ugye a levélnek a kapcsolattartó funkcióját gyökeresen átalakította, tehát a telefon, a rádiónak az elterjedése, a televíziónak az elterjedése, a hangos filmnek az elterjedése. Tehát ezek talán a legfontosabb elektronikus médiumok, ezek egyébként nem digitális, analóg médiumok eredetüket tekintve, tehát ezek a legfontosabb médiumok, amik elektronikus korban az új szóbeliségnek a lehetőségét hordozzák, illetve ugye hangrögzítő technikák is megjelennek, tehát ugye a gramofon, lemezjátszó, magnó és a többi. Tehát ezek az új szóbeliségnek a közegét teremtik meg számos médiatudós szerint, és ebben az új szóbeliségben, ahogyan a szóbeliséghez, illetve a hangos olvasáshoz kapcsolódott, ismét nem az individualitás, hanem a kollektivitás lesz meghatározó. Vagyis más szavakkal McLuhan egy új törzsiségről is beszél, az új törzsiség ezt a új típusú kollektivitást jelenti számára. Ez az új típus, tehát nyilván nem olyan típusú törzsiség, mint a primitív kultúráknál, hanem a kollektív gyakorlatok szerepének a visszatérését, a megnövekedését jelenti. A kapcsolattartás formáinak a nyomatékosabbá válását, a gyakoriságának a növekedését, és ezek elsősorban szóbeli kapcsolattartási formák, tehát közvetlen kapcsolat ember és ember között a hangon keresztül legalábbis. És mindez elvezetett McLuhan számára a világfalunak a fogalmához, vagyis hogy ez az új törzsiség, amiről itt szó van, ez már nem marad egy szűk körön belül, az elektronikus médiumok áthidalhatóvá teszik a távolságokat, kialakítanak egy, ugye ma úgy mondanánk, hogy egy olyan virtuális teret, amelyben a földrajzi, fizikai távolságok azok megszűnnek, hát valóban a telefonbeszélgetésre gondolunk, mint az egyik lehetséges mintájára ennek a világfalunak, akkor ugye két eltérő földrészről is lehet telefonbeszélgetést folytatni, tehát sőt már ugye McLuhan idejében az ember már járt az űrben, illetve a Holdon is, tehát hogy akár nem is a Földön lévő emberekkel is, hát ha nem is ugye klasszikus telefonmódjára, de lehet szóbeli kommunikációt folytatni. Tehát ezek mind egyfajta világfalunak a kialakulásához vezettek, ahol már az ember, mint olyan az alapvető alanya ennek a világfalunak, az ember kapcsolódik ebbe bele, és nem pedig kisebb közösségek, nem nemzeti közösségek azok, amelyek ezt a koncepciót meghatározzák. Tehát az elektronikus kor ilyen típusú változást hoz McLuhan szerint. Valójában ez a korszakváltás se, ahogy a némaolvasás, hangos olvasás váltása, írásbeliség, szóbeliség váltása, McLuhan szerint nem pillanatszerű váltásról van szó. olyan változásról van szó, amely egy hosszú folyamat eredményeként a 20. század végére már nagyon jól tapasztalható, nagyon jól érzékelhető, de valójában legalább a 19. század végéig vezethetők vissza az előzményei. Tehát az elektronikus kornak a kialakulása, formálódása az a 19. század végétől veszi a kezdetét, és ugye a folyamatos térhódításon keresztül a 20. század közepére, második felére éri el azt, hogy már dominánssá válik, már meghatározóvá válik. Na most eznek az új kornak a beköszöntét, tehát az elektronikus kornak a beköszöntét, az McLuhan sajátos pragmatizmussal fogadja, vagyis sem nem eufóriával, sem nem tragikusan tekint arra, hogy egy mediális korszakváltás következett be. Tehát nem tekinti úgy, hogy ezzel valami soha nem látott új lehetőségek tágassága nyílik meg az ember számára, mert azt mondja, hogy más területek viszont bezáródnak, tehát ez valahogy egyensúlyban látja, de a más területek bezáródását sem tartja ilyen tragikus veszteségnek, hogy na itt most vége van a kultúrának, vége van a tudásnak, mert azt mondja, hogy viszont új lehetőségek sokasága nyílt meg a bezáródott lehetőségek helyett. Tehát se nem eufórikus a leírása, se nem tragikus vagy nosztalgikus az a leírás, amelyet McLuhan ad. McLuhan lényegében természetesnek tartja a történeti változást. Tehát számára azt mondja, hogy az a normális, ilyen az emberi létezés, hogy történetileg bizony változó. És néha ezen történeti változások nagyobb mérvűek, nagyobb átrendeződést hoznak, és akkor egy új korszak kezdődik, úgymond el. De ez egy természetes dolog, hogy időnként új korszakba lépünk. Ez se nem jó, se nem rossz. És amikor a régi korszakból egy új korszakba lépünk, akkor van, ami elveszik, viszont számos új dolog kompenzálja ezt. Tehát ezért nem kívánja ezt se abszolút pozitívan, se abszolút negatívan, vagy nem kívánja egyoldalúan értelmezni, és alapvetően úgy tekint a történelemre, hogy annak nem lehet vége. Tehát a történeti folyamat az természetes módon nem függeszthető fel, és itt jön be a pragmatista hagyománynak a szerepe, McLuhan pragmatizmusától, angolszász pragmatizmusától gyökeresen idegen az a gőgös önhitség, hogy én lennék a történelem vége. Ő abszolút azt mondja, hogy természetesen egy történelem folyamatában benne és nem a vége vagyunk a történelemnek. Tehát azt mondja, hogy se az elektronikus kor embere nem kezelheti magát úgy, hogy na akkor ezzel beteljesedett a történelem, én vagyok a végén, ide tartott minden, és akkor most már minden tök jó és happy. De ugyanúgy a tipográfiai ember sem kezelheti úgy magát, hogy én voltam a történelem végé, és akkor itt most a hanyatlás kezdődött el, és itt most minden semmibe fog veszni, és szét fog hullni, és akkor jön az ős káosz. Tehát se egyik, se másik álláspontot egyfajta higgadt pragmatikus bölcsességgel nem fogadja el ezek közül, a szélsőségek közül McLuhan. Tehát történelem mozgását azt ilyen értelemben egyfajta természetes dolognak veszi. És ennek kapcsán, vagy ehhez kapcsolódóan hangsúlyozza azt is, hogy miközben ő arról ír, hogy a Gutenberg galaxisnak ugye vége van, a Gutenberg galaxis fogalma is McLuhanhez kapcsolódik, és közben ő arról ír, tehát, hogy ez a galaxis véget ér, McLuhan végig, tehát néha szokás úgy olvasni, hogy ezt profétálja meg, de McLuhan végig hangsúlyozza azt, vagy mindenkor hangsúlyozza azt, hogy a Gutenberg galaxisnak nagyon komoly értékei vannak, vagy voltak. És ezeket az értékeket nem szabad eltagadni, és valójában szerinte az egyik legkomolyabb feladat a 20. század második felében, hiszen ő ekkor alkotott, hogy megpróbáljuk átmenteni, átemelni a Gutenberg-kor értékeiből azt, amit lehetséges az elektronikus korba. Bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy ma, amikor ugye számos digitalizálási projekt van, akkor ez kézzelfoghatóan tapasztalható, hogy mit jelent, bár persze nyilván ezeknek az értékeknek az átemelése sokkal többet jelent, mint pusztán digitális fájloknak a létrehozását, mert lehet valamit digitalizálni, de soha a büdös életben valaki azt nem nyitja meg, akkor nem, az nem éppenséggel ezeknek az értékeknek az átemelését jelenti. Tehát nyilván ennél sokkal összetettebb, de ma is láthatjuk ezt a törekvést sok oldalról, mondjuk például a digitalizálási projektekben. Tehát McLuhan fontosnak tartja azt, hogy Gutenberg korszaknak, a könyvnyomtatás korának ezek az értékei megőrződjenek. És ezt persze nem magától értetődőnek tekinti, nem magától értetődő folyamatnak. És hangsúlyozza azt is, hogy azért sem magától értetődő, mert bizony az elektronikus kor sok szempontból ellenséges a gutenbergi korral, vagy pontosabb másképpen fogalmaz, vagy enyhébben fogalmaz, komoly ellentét feszül a két kor között. És ez az ellentét megnehezíti azt, hogy mit lehet átemelni, mit lehet úgymond átmenteni. És ezért ez tehát nem egy triviális feladat, hanem nagyon is egy komoly és nehéz feladat, amely bizonyosan veszteségekkel fog járni. Tehát McLuhan nem úgy írja ezt le, hogy akkor ez majd, ha kellően jól csináljuk, akkor sikerülni fog, hanem mindenképpen fog veszteségekkel járni, csak arra próbáljunk meg törekedni, mondja ő, hogy minél kevesebb veszteséggel járni, hogy minél több mindent, ami jó, azt meg tudjunk őrizni. Hasonló változás egyébként nem először zajlik le, és erről megint a Gutenberg galaxisról szóló könyvében is részletesen beszél McLuhan, valójában a könyvnyomtatásnál is egy nagyon hasonló dolog zajlott le. Ugyanis a könyvnyomtatás az egy szűrőt jelentett, hogy azok a kéziratok, a kéziratos hagyománynak az a rétege, amelyet kinyomtattak, tehát könyvekbe foglaltak, az a rétege az, hát legalábbis jóval nagyobb esélyt kapott a megmaradásra. Jóval nagyobb esélyt kapott arra, hogy integrálódjon abba az új gondolkodásmódba, amely a humanizmus, illetve a könyvnyomtatással köszöntött el. Míg azok, amik pusztán kéziratban maradtak, azok pedig többé-kevésbé a feledésre, illetve az elmúlásra voltak ítélve, vagy nagyon nagy volt a veszélye annak, hogy ezek ugye elpusztulnak, nyilvánvalóan be is következett, tehát ugye a kéziratosság korszakából, amit ismerünk, az töredéke azoknak a kéziratoknak, amelyeket a középkorban létrehoztak. Tehát ilyen értelemben már ekkor is lezajlott egy hasonló folyamat, hogy bizonyos dolgokat átemeltek, más dolgokat pedig veszni hagytak, és ehhez hasonlóan lehet értelmezni, vagy lehet elgondolni a tipográfiai korszaknak és az elektronikus korszaknak a változását is, legalábbis abban az értelemben, ahogyan ezt McLuhan leírja. És akkor néhány apró adatot szeretnék arról mondani, hogy hogyan is változtak az olvasási szokások, most már magyar példákat hozva, ígért számszerű példák közül néhányat, úgymond az elektronikus korszakban. Tehát, hogy milyen kimutatható, mérhető hatása volt az elektronikus médiumok elterjedésének, illetve persze ezzel összefüggésben más változásoknak is, tehát nem feltétlenül csak az elektronikus médiumokhoz köthetőek, milyen következményük volt az olvasási szokásokra nézve. Az olvasás szociológusok több alkalommal Magyarországon is, vagy hasonlóak egyébként a nemzetközi tendenciák is, talán azért mondom a magyar adatokat, mert számunkra talán ugye közvetlenebbül megragadhatóak, vagy tapasztalhatóak. Tehát az olvasás szociológusok több alkalommal készítettek reprezentatív mintán való fölmérést. A reprezentatív minta azt jelenti, hogy a szociológiai felmérésnek a mintáját, és azoknak az embereknek a körét, akik választ adnak, úgy állítják össze, hogy azok reprezentálják az ország egészét. Tehát a reprezentatív mintás felmérések, hát ha jól csinálják őket a szociológusok, ha jól hajtják ezeket végre, akkor azért reprezentatív mintás felmérések, mert a ország egészét reprezentálják, az ország egészét képviselik. Tehát az országos viszonyokról adnak képet. Most nyilván nem akarok módszertani kérdésekbe részletesen belemenni, azt hiszem, hogy az most felesleges lenne. Tehát vannak reprezentatív mintás felméréseink, amelyben azt a kérdést tették föl a válaszadóknak, hogy hány könyvet olvasnak, tehát az olvasás mértékét vizsgálták, és olyan válaszok voltak az újabb felmérésekben, hogy évente egyet sem, évente legalább egyet, negyed évente egyet, illetve havonta legalább egyet. Nyilván nem a kategóriák az érdekesek, az, hogy így, tehát ez csak az, hogy lássátok azt, hogy hogyan osztályozták, tehát ezen négy csoportba sorolták. A régebbi felmérések, egészen konkrétan 1964-ből már vannak adatok, 64-ben csak három kategória volt, tehát akkor évente egyet sem, évente egyet, vagy többet, de és a legfelső kategória pedig szintén a havonta legalább egyet volt. Tehát ott még csak három kategória volt, de azért nagyjából ugye a két szélső kategória az azonos volt különböző években. És ezeket a felméréseket megismételték időről időre. Nyilván az évente egy könyvet sem olvasók, azok lényegében nem olvasóknak tekinthetőek. Ez szorosan összefüggésben hozható ma a funkcionális analfabetizmusnak a fogalmával. A funkcionális analfabetizmus az, aki tud írni, olvasni, de valójában a mindennapjai során soha nem ír és olvas. És ebből következően kérdéses az is, hogyha ezeket a kompetenciákat kellene alkalmazni, akkor mennyire lenne rá képes. Nagyon sokan vannak a társamból, akik a nevük aláírásán kívül lényegében nem végeznek legalábbis írásbeli funkciókat. De mindegy, ez a funkcionális analfabetizmusnak a kérdése. Tehát ebben az időszakban, különösen a korai vizsgálatoknál, de még a 2005-ös adatnál is, ami az utolsó adat lesz most abban, amit elmondom, tehát még 2005-ben is az évente egy könyvet sem olvasok, azok lényegében szoros átfedésben vannak a funkcionális analfabétákkal, azért, mert ekkor még internet használat igen alacsony fokú volt Magyarországon. Tehát se nem volt az, hogy nem olvas, de interneten olvas, vagy interneten levelezik, vagy mondjuk okostelefonja lett volna. Tehát ez még 2005-ben részben nem volt, illetve jóval alacsonyabb volt a mai adatokhoz képest. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni. A mai adatsorok ennyiben már sokkal óvatosabban kezelendők lennének. Na jó, tehát mondom, azok a számok, amelyeket nem kell ismerni. 1964-ben az egy könyvet sem olvas szintén a legnagyobb kategória volt, tehát ez volt a legmagasabb, ez 40% volt körülbelül a lakosságból. A havonta legalább egy könyvet olvasók, tehát akik tulajdonképpen a rendszeres olvasóknak tekinthetők, ez pedig 20% fölött volt, körülbelül 22% volt a rendszeresen olvasók aránya. És a maradék, amit ki lehet számolni, hogy körülbelül 38%, kicsit talán még kevesebb is, tehát ez olyan 35-38%-nyian voltak azok, akik olvasnak, de nem rendszeres olvas. Tehát többet olvasnak, de azért nem havi rendszerességgel olvasnak. Tehát két kategória között. Tehát évente legalább egy könyvet ők olvastak. 85-ben, tehát nagyjából 10 évvel később megismételték ezt a felmérést. Egyébként nem fogom ezt se kérdeni, csak a tisztesség kedvéért, hogy Nagy Attilának a nevéhez fűződnek ezek a vizsgálatok, akik tehát többek között, illetve Gereben Ferenc a másik magyar szociológus, akik az olvasás szociológiával legtöbbet foglalkoztak. Tehát ennyiben hozzájuk lehet, mint forráshoz úgymond fordulni. Tehát 85-ben a rendszeresen olvasók száma az meglepő módon, vagy nem meglepő módon, de emelkedett 64-hez képest, itt több mint 25% volt ez a kategória, és a nem olvasók száma az pedig egy picit csökkent, az olyan 38% körül volt. Ezek mondjuk úgynevezett hibahatáron belüli változások részben, tehát nem szabad túl sok következtetést levonni. Talán az látszik biztosabbnak, hogy mintha rendszeresen olvasók száma egy picit még emelkedett is volna. Tehát ez volt a 60-as, 80-as években az állapot. 2000-ben ehhez képest radikálisan más képet látunk. Az egyáltalán nem olvasók száma az megugrik, 50% fölé emelkedik, tehát egy több mint 10%-os emelkedést tapasztalunk, és ez a 25-28%-ról, ez a nem olvasók száma, ugye jól mondtam. Tehát a nem olvasók száma megugrik, és a rendszeresen olvasók száma, az ugye a 25-28% volt, az pedig látványosan leesik 11-2%-ra. Tehát az pedig több mint 10%-os veszteséget szenved. Azonban az arányeltolódás úgy mutatkozik meg, hogy nem csak a nem olvasóknak az aránya emelkedik, hanem azoknak az aránya is emelkedik, akik évente legalább egy könyvet olvasnak. Tehát ez egy 20% fölötti tartományt jelez, azok, akik évente legalább egyet olvasnak. És 2005-ben ez a felmérés úgy alakult, hogy a nem olvasóknak az aránya az megközelítette a 60%-ot. Tehát jócskán több, mint a fele a magyar lakosság, körülbelül 60%-a évente egyetlen könyvet sem olvas. A rendszeresen olvasók aránya az egyértelműen nőtt. 10-11%-ról 16% körüli értékre nőtt. Ez 2005-ben. Természetesen nem kell tudni a dátumot. Tehát pontosan, de 2005-ben volt a felmérés. Tehát 2005-ben mind az egyáltalán nem olvasók száma nőtt érezhetően szignifikánsan, mind a rendszeresen olvasók száma szignifikánsan nőtt. Nyilván akkor valaminek csökkennie kellett természetesen, ez pedig az évente legalább egy könyvet olvasóknak a száma volt. Hát két következtetést lehet ebből az adatsorból levonni. Mind a két következtetés, ha a könyvnek a kultúrája felől nézzük, akkor ugye tragikus jellegű következtetés. Ugye, hogy az elektronikus korszak ezen mennyit változtat, az egy másik kérdés, az, hogy ez a felmérés nem vizsgálta és nem tárgyalta. Pontosabban egy részben igen, arra mindjárt még mondom. Tehát két következtetést vonhatunk le, vagy két dolgot látunk. Az egyik, egyértelmű emelkedés látszik a 2000-es években Magyarországon a nem olvasók arányában. Ez egy teljesen világos tendencia, hogy 85-től 2005-ig radikális emelkedést tapasztalunk. Ugye itt van egy időbeli késleltetés a nyugati folyamatokhoz képest, nyilván a rendszerváltozáskor a számos lehetőség ugye megnyílt, ami korábban sokkal szűkebb volt, tehát természetesen a politikai változások késleltették azokat, ezt a folyamatot, amely nyugaton már jóval előtt érzékelhető volt. Tehát ez az egyik következtetés, ez világos. Ez azt hiszem, hogy senkit nem érhetett meglepetésként. A másik viszont, amit tapasztalunk, az a maga szempontjából, hogyha az olvasást értéknek tekintjük, vagy a könyvolvasást, akkor egy sokkal súlyosabb dolog ennél. Ez pedig az, hogy a 2000-es évek adataihoz képest 2005-re egyértelműen olyan kép rajzolódott ki, hogy valójában egy ollónak a kinyílásáról van szó. Ugye sokat szoktak ilyen ollóról beszélni, itt a két szára az ollónak, az a nem olvasók és a rendszeresen olvasók. És ez a két szára az ollónak radikálisan eltávolodott egymástól. Ugyanis kiürült az az átmeneti réteg, amely korábban végig jelentős volt. Tehát ugye 85-ben is és 2000-ben is az évente legalább egy könyvet olvasók aránya az 20% fölött volt. 2005-ben ez 7% körül van. Tehát több mint 10%-os visszaesést volt tapasztalható ezen az átmeneti területen. Most ez azt jelenti, hogy lényegében nagyon erős teljesen csökkent annak az esélye, hogy valaki a nem olvasó kategóriájából úgymond átkerülhessen az olvasó kategóriába. hiszen ez volt az az átmeneti terület, ami tulajdonképpen átjárás biztosított. Ezt jelentette oda-vissza, tehát két irányba jelentette az átjárást. 2005-re úgy néz ki, hogy ez az átjárási terület lényegében felszámolódott, szinte eltűnt. És ez pedig a társadalmi szegregációhoz hasonló műveltségbeli szegregációnak a jele, egy olyan éles elkülönülés a két csoport között, ami társadalmilag is konfliktusokhoz vezetett, illetve problémákat jelenthet. Az egyik terület, ahol ennek nyilván nagyon komoly jelentősége van, és majd arról, hát úgy látom, hogy már csak a következő alkalommal fog beszélni, az nyilván az oktatásnak a területe, ahol a nem olvasásnak ez az erőteljes dominanciája, ez teljesen megváltoztatja az oktatás helyzetét, szerepét, funkcióját. Ez tehát az egyik dolog, vagy ez két következtetés, ami tehát ebből az adatsorból levonható. Nem olvasók számának növekedése és a átmeneti kategória kiürülése. És ez az átmeneti kategória vezetett ahhoz, hogy viszont úgy néz ki, hogy ez harmadik következtetés is lehet, hogy ez a felmérés azt mutatja, hogy a rendszeresen olvasók száma viszont stabilizálódik. Tehát ott ugye az még növekedést is mutat, tehát mintha azért stabilan egy 10% fölötti értéken stabilizálódnék a rendszeres olvasók aránya is. De ez azt jelenti, hogy van egy felső 10% és van egy alsó 60% és közte meg úgy nagyjából szinte semmi. Az a 20% az egy nagyon kicsi átmeneti zónát jelent. Ez tehát a társadalmi műveltségbeli mobilitásnak a problémája. Még egy dolgot akartam ehhez hozzáfűzni. Vizsgálták ebben a felmérésben az internet használatnak a jellemzőit is. És bár ez a kép lehet, hogy ma 10 évvel később már föltetleg, ebben a formában nem állja meg a helyét, és sokkal differenciáltabbnak kellene ezt vizsgálnunk, mint 2005-ben tették. De van egy nagyon érdekes dolog, amit egyértelműen mutatott a 2005-ös vizsgálat. Szociológiában úgynevezett korrelációkat imádnak nézni. Ugye a korrelációk a szociológiában azt jelentik, hogy bizonyos jellemzők együtt mozognak, tehát összefüggenek. Tehát, hogyha valami emelkedik, mondjuk, akkor valami másik tényező is emelkedik vele együtt. Vagy esetleg pont ellentétesen mozognak, tehát ha az egyik emelkedik, akkor tudjuk azt, hogy a másik csökkenni fog. Tehát ilyen típusú korrelációkat, együttmozgásokat a szociológusok szoktak vizsgálni. Na most az olvasási szokások és a internet használat között is a szociológiai vizsgálatok, vagy számítógép használat, inkább így fogom, számítógép használat között a szociológiai vizsgálatok korrelációt mutatnak. A számítógép használatában való kompetencia annál nagyobbnak mutat, jellemzően annál nagyobb, minél többet olvas valaki. Tehát nem azt mutatják a szociológiai felmérések jelen pillanatban, hogy ugyan könyveket már nem olvasunk, de helyette az olvasási kultúrának megnyílt egy digitális területe. Tehát azok a felhasználók használják leginkább és kompetensen ismeretszerzésre a számítógépet, vagy nem csak ismeretszerzésre, hanem szövegalkotásra másik oldalra, önkifejezésnek a formái. Tehát azok használják kompetensebben, akiknek egyébként az olvasott kultúrájuk is, vagy műveltségük is jelentősebb. Tehát jelen pillanatban egyenlőre még itt a két kompetencia terület között, tehát ami persze magában nagyon összetett, tehát nem egy-egy kompetenciát jelent, kompetencia csoportot jelent, tehát a két kompetencia csoport vagy komplexum között, az olvasási kompetenciája és a számítógép használaták között pozitív korreláció látszik kibontakozni, vagy látszott kibontakozni ekkor. Ezt bizonyos mértékig én is hasonló tapasztalatokkal szoktam rendelkezni, de nem akarok, nem tudom mennyire legyek szemét, de most akkor egy kicsit szemétkedve, tehát mondjuk a Neptun használatára tessék gondolni. Bármilyen furcsa, a Neptun használata, mint egy eléggé sajátos képződménnyel áll szemben az ember, elég komoly számítógépes kompetenciákat, nem komoly, de számítógépes kompetenciákat követel meg. Én nem egyszer találkoztam azzal a jelenséggel most már, amikor valaki nagyon képtelen volt ezt használni. Hát igen, Jó, nem vonok le semmilyen következtetést ebből. De jó, vannak, tehát egyébként vannak persze nyilván esetek, amikor tényleg a Neptun, én sem tudom, hogy mit csinál, de legalábbis azt mutatja, inkább így fogalmazok, hogy a Neptun használatának a sajátosságai azt mutatják, hogy a modern digitális készülékek használata és egy valójában eléggé primitív, tehát kezdetleges adatbázis kezelő felületnek a használata, az nem mutat pozitív korrelációt. Tehát nem az látszik, hogy aki többet használja, vagy aki számos digitális készüléket használ, az nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy mondjuk már egy Neptun szintű adatbázis kezelő programot is, vagy adatkezelő programot is kompetensen és könnyedén tud használni. Tehát megint a kompetencia területek nem mutatnak olyan együttjárást, hogy feltétlenül az internet használatnak, vagy a számítógép használatnak a kiterjedtsége, az feltétlenül a digitális média működésének értő, kompetens, felhasználó szintű alkalmazásával is együtt járna. Lehet, hogy nagyon bonyolultan fogalmaztam, de remélem, hogy körülbelül világos, hogy mire akarok utalni. Ez megint nem feltétlenül kell önmagában egyébként problémának tekintenünk, csak arra próbálok ezzel is utalni, hogy ez a tendencia, amelyet a 2005-ös vizsgálat során tapasztaltak, ez nem biztos, hogy ma teljes mértékben ignorálható már 10 évvel később. Vannak jelek, amelyek azt mutatják, hogy ezeknek a konzekvenciái hatásai részben ma is érzékelhetőek. Jó, és egy kicsit későbbi vizsgálatról szeretnék beszélni, ami nem reprezentatív mintás felmérés, hanem néhány középiskolában készített felmérésről. Ezzel már majd az oktatás területére fogok átevezni, az már majd csak a jövő héten lesz, de picit az iskolai környezetről és az iskolai olvasási szokásokról is tehát szeretnék szólni. Ezek budapesti, illetve Budapest környéki iskolák, ahol készült ez a felmérés, és 8. évfolyamokat vizsgált a felmérés. És hát az alapvető kérdés itt az volt, hogy hány olyan könyvet olvasott a diák az elmúlt év során, amelyek nem kötelező olvasmányok. Tehát kifejezetten a kötelező olvasmányokon kívüli olvasási szokásokat kívánta a felmérés vizsgálni. Na most az eredmények azok azt mutatták, hogy nagyon vegyes képpel állunk szembe. Tehát ha az egyik egyértelmű következtetés, amit le lehet vonni, az az, hogy a lányok 8. legalábbis egyértelműen többet olvasnak, mint a fiúk. Tehát, hogyha megnézzük ugye az átlagot, hogy egy főre vagy egy lányra, egy fiúra hány könyv esik, akkor körülbelül olyan 2 könyv eltérés az, 2-3 könyv eltérés van. Tehát egy lány várhatóan 2-3 könyvvel olvas többet, mint egy fiú. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy 2 konkrét ember esetében ezt tapasztaljuk, csak ezt várhatjuk. Tehát ez lehet a várakozásunk. Tehát ezt egyébként a pszichológusok részletesen leírták, tehát egy ismert dolog, az olvasási szokások azok életkorral változnak, és egyszer mint pedig nemi függést is mutatnak. Tehát ebben a vizsgálat teljes mértékben egyébként visszaigazolja azt, amit lehetett várni. Ennél érdekesebb az, hogy nagyon széles spektrumban mozog az egyes osztályoknál tapasztaltak köre. A legalacsonyabb érték, amely egy külvárosi, mondjuk nem meglepően informatikai szakközépiskolában 8. évfolyamnál adódott, az egy 1,2-es átlag. Tehát, hogy egy diák, most függetlenül attól, hogy fiú vagy lány, egy diák évente 1,2 könyvet, tehát magyarán szóval, hogy 1 könyvet olvas a kötelező olvasmányokon kívül. Azt nem vizsgálta a felmérés egyébként, hogy a kötelező olvasmányokat mennyire olvassák el. Tehát aki évente 1 könyvet olvas, az lehet, hogy a kötelező olvasmányokat se olvassa el mondjuk csak 0,2 értékig, vagy mondjuk 20%-ig. Tehát lehet, hogy ott is egy ilyen. Valószínű, hogy ott is egy ilyen korreláció lenne, de ezt nem vizsgálták. Tehát ez volt az egyik véglet, viszont volt olyan iskola, ahol ez a szám 6,6 volt, tehát 6,5 könyv ami azért egy sokkal szebb eredmény, és a kettő között minden előfordult. Ha fiú-lányokat külön veszem, akkor jóval bővebb ez a mozgástér. Ugye a fiúk két könyvvel kevesebbet olvasnak átlagban. Na most nem az említett iskolában, egy másik iskolában volt legalacsonyabb a fiúk, egy fiúra első olvasott könyvek száma, az 0,9-nek adódott. Tehát ez volt az abszolút alacsony pont. Tehát ez megint tulajdonképpen azért az egy könyv az, ami itt is visszaköszön. De hangsúlyom, ez nem az az iskola volt, ahol a legalacsonyabb volt a teljes átlag. Míg a legmagasabb átlag az azonos azzal, ahol a 6,6 adódott, tehát a 6,5 könyv, az 7,9, tehát kerekítve 8 könyv volt, ugye ez a lányoknak az olvasási átlaga volt természetesen. De itt ugye azért volt magas az átlag, mert a fiúké is 5 fölött volt. Tehát itt olvasó fiúk voltak. Ez elég nagy számokat jelentett egyébként, tehát a megkérdezettek száma összességében azért 178 volt, és ott abban az osztályban a legmagasabb volt az átlag, 18-20 fővel számolt, tehát fiúval, illetve nem lányjal, illetve fiúról volt szó, tehát ezek azért jellemző számok, tehát nem egy-két főnek a adataiban alapulnak. Tehát azt látjuk, hogy nagyon nagyok az eltérések az egyes iskolák között, de vannak rendkívül alacsonyak is, és viszonylag magas értékek is. Még egy dolgot akartam mondani. Direkt most nem mondtam iskolákat, hogyha kivetíteném, akkor ott lehetett volna látni az iskolákat is, de most nem akartam semmilyen iskolát ezzel blamálni. Volt egy elit iskola a felmérés, tehát úgynevezett elit iskola a felmérés körében, tehát egy olyan iskola, amely mondjuk OKTV-ken és hasonlókon viszonylag jó eredményeket szokott elérni. Egyébként magyar OKTV-ken is, és itt a teljes átlag az 2,8 volt, tehát ez nagyjából ez az iskola középmezőnyben van, hogyha az átlagos olvasási szokásokat nézzük. Nyilván, hogyha itt egy magyar faktos osztályt nézett volna meg a felmérés készíti, akkor ott föltetleg radikálisan más eredményeket talált volna. De azt szerettem volna viszont mindenképpen jelezni, hogy arra, hogy egy iskola az elit iskola-e vagy sem, ennek nincs egyértelmű hatása arra nézve, hogy amivel mondjuk a szociológus vagy a tanár találkozik, az feltétlenül egy magas olvasottság lesz. Tehát ez pedig azt jelenti, hogy az az összefüggés, amit az extenzív olvasási gyakorlatnál említettem, hogy a polgári műveltség elérhető és a műveltségbeli fölemelkedés az nyitott mindenki számára, most már ez az összefüggés műveltség, vagy pontosan elit és műveltség között, tehát a kettő közötti korreláció egyértelműen megbomlani látszik, és ezért egy elit iskolát nem feltétlenül az határoz meg, hogy, vagy nem jár együtt azzal, hogy sokat olvasnak az odajáró diákok. Tehát az elit betartozás és a műveltségnek a korrelációja vagy összefüggése is megbomlott az elmúlt időszakban. Megint csak nemzetközi jelenségről van szó. És a legutolsó, az csak néhány példa arra, hogy miket olvasnak. Tehát ez egy műfaji megoszlás lesz most. A műfaji besorolás nyilván egy picit önkényes, de nem, megint hangsúlyozom, ezt nem kell tudni, ezt csak illusztrációképpen mondom el, hogy nagyjából hogyan osztanak meg az olvasmányok. Ez az összes megnevezett könyvnek a műfaji besorolásán alapul, ez több mint közel 700 könyvnek a műfaji besorolását jelenti. Hát a legnagyobb százalékot a 8. évfolyamban a krimi típusú könyvek érték el, ez 22%-os olvasottságot jelent. A következő két kategória az a fantasy és a kalandregény, amely egyaránt 16-16%-os. Tehát ezek mondjuk nagyjából hiba határon belül körülbelül azonos arányban fordulnak elő. És aztán vannak ilyen kisebb arányban jelenlévők, mint romantikus regények, love story-k, lányregények. Még a lányregények 9%-ot elérnek, mert ugye a lányok többet olvasnak. A romantikus regény, love story az 3-3%, ismeretterjesztő könyvek 2%, képregény 1%, tehát ilyen pici dolgok. Mondjuk bizonytalanná teszi az adatokat, hogy volt egy 16%-os rész, ahol nem lehetett igazából műfajt, vagy nem a vizsgát készítve, nem tud tudta eldönteni, hogy milyen műfajba lehet sorolni. Nem olvasott el 700 könyvet, hogy el tudja dönteni. Tehát ez egy viszonylag 16%-os szám. Viszont ami lényeges, tehát a három műfaj mellett krimi, kalandregény, fantasy 16-16-22%, emellett a szépirodalmi művek, azok, tehát amelyeket mi a kánonba szépirodalmi műként tartunk számon, ez 12% ebben a tartományban. Tehát ez az olvasott könyveknek a műfaji vagy jellegbeli megosztása. Ezzel szeretném volna most befejezni, de eddig jutottam. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor jövő héten innen folytatom.
Bevezetés a kultúratudományba. Bengi László előadását közvetítettük. A felvétel 2014. 11. hó 27-én készült.